lehetne ma tanítani a kenetről, a kenet bennünk és a kenet rajtunk. Hiszen mindent Isten szellem által tudunk elvégezni, és Isten kenete nélkül az égvilágon semmit sem tudunk megtenni. Álljunk föl és imádkozzunk, hogy kérjük meg az Urat, hogy ez a mai üzenet úgy jöjjön elő, annak elő kell jönni, és hogy meghalljátok azt, amit az Úr szól nektek. Drága mennyei Atyám, hálát adunk neked, köszönjük a te igédet. Tudjuk azt, hogy nélküled az égvilágon semmit nem tehetünk, hogy a te szellemed nélkül semmit nem végezhetünk el a te országodban. Köszönjük a kenetet, köszönjük, hogy felkentél bennünket, és köszönjük, Atyám, hogy használsz bennünket a te országodban. Köszönjük, Atyám, hogy ma a Szent Szellem nekünk bölcsességnek és kijelentésnek szellemét ad, és megértést ad a te igédből. És köszönjük, Atyám, hogy meghalljuk azt, amit a mai napon meg kell hallanunk. És tudjuk, Uram, hogy szólsz hozzánk, és azt is tudjuk, hogy a te juhaid, a te néped meghallják a te szódat is, az idegen hangját nem követik. Köszönjük neked, Atyám, hogy a mai napon a szolgálód szájából csak azok hangoznak el, ami a te akaratod szerint való, ami a te igédből való, és mindenért neked adjuk a mai napon a hálát, neked adjuk a dicsőséget örökkön örökké. Amen. Foglaljatok helyet. Hát szinte nem is tudom, hogy honnan induljunk el, hiszen Isten szelleméről, tehát két héttel ezelőtt volt pünkösd, akkor ünnepeltük a pünkösdöt, és ugye pünkösd napja az, amikor Isten betöltötte azon ígéretét, amit Joel próféta könyvében, Joel prófétán keresztül is megprófétált, hogy el fogja küldeni a Szent Szellemet, és ki fogja tölteni minden testre, és prófétálni fognak a ti fiaitok, lányaitok, álmokat fognak látni, jelek, csodák fognak történni. És tudjuk, hogy ez megtörtént, mégpedig az első zsenge ünnepe után 50 nappal. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus a mi első zsengénk, és onnantól számított 50. nap, Jézus Krisztus feltámadása utáni 50. napon jött el a Szent Szellem, ugye a pünkös azt jelenti, hogy 50. Miért volt szükség a Szent Szellemre? Miért van szükségünk a Szent Szellemre? Nagyon érdekes dolgot mondott ott az Úr, több parancsolata is van, amikor elküldi a tanítványokat, és azt mondja, hogy menjetek, és hirdessétek az evangéliumot az egész világon. És azt is mondta, hogy a hívőket jelek és csodák fogják követni, hogy az én nevembe ördőket üznek, új nyelveken szólnak, kigyókat vesznek föl, ha valami halálos tisznak meg nem árt nekik, betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. De hogy mindezt a küldetésüket be tudják tölteni, Jézus azt a parancsot adta nekik, hogy várjanak, és várják meg az Atyának az ígéretét. És ezért szeretnék ma a kenetről szólni, mivel sokan vagytok itt szolgálók, sokan vagyunk itt, akik az Úr Jézus Krisztust szolgáljuk. És Krisztus testében ugye vannak olyan állítások, hogy nincs olyan, hogy felkent szolgáló, meg felkent pásztor, mert hogy felkent csak egy van. Valóban, egy felkent van, egy Jézus Krisztus van. A felkent azt jelenti, hogy messiás, Krisztus görögül, ugye magyarul felkent, görögül pedig Krisztus, ugye héberül pedig messiás. Na, ezt most úgy jó körbeírtam, tehát azt hiszem, így most már teljesen nem érthető az egész. Tehát a lényeg, hogy a felkent maga Jézus Krisztus. Tehát nyilván ő a felkent, ő azért jött, hogy üdvöt hozzon, azért jött, hogy megváltson bennünket. De mivel, hogy mi Krisztus teste vagyunk, ugye, tehát nem lehet az, hogy a test nem felkent, mikor a fej az. Ki Jézus Krisztus? Jézus Krisztus a fej. És kik vagyunk mi? Mi vagyunk a Jézus Krisztusnak a teste. Tehát, hogyha a fej felkent, akkor a testnek is annak kell lenni, igaz? Ez csak egy egyszerű állítás, tehát nem tudok azonosulni azzal az állítással, hogy nincsenek felkent pásztorok. Nem tudom, hogy miért, hogyan nem az én tisztem. A lényeg az, hogy igenis vannak felkent pásztorok, mert mi az ő kenetében, tehát alcímnek azt is adhatnám, hogy a felkentnek a kenetében. Tehát Jézus pontosan azért küldte el a Szent Szellemet, hogy felkenessünk, és a Szent Szellemre pontosan azért van szükségünk, mert a kenet nélkül, Isten ereje nélkül senki nem képes természetes szinten betölteni az elhívását, tehát nem emberi képességgel, nem emberi erővel, hanem csak is a Szent Szellem által. És az apostolok cselekedetei 10. rész 38-as ige versében olvassuk, hogy mind kené fel az Isten a názáreti Jézust. Ugye, tehát nyilván addig ő názáreti Jézus volt. Miután felkenetett, utána lett Krisztus Jézus. Hogyan kente fel? Szent Szellemmel, erővel és hatalommal, aki szerte járt jóttévén, meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt vannak, mert az Isten volt ő vele. Meg kell értenünk azt, hogy Jézus nem mint Isten szolgált itt a földön, hanem mint felkent, mint Krisztus. Tehát nyilván egyetlen olyan személy van, aki a mi megváltunk, aki a mi üdvözítünk, aki megváltott bennünket. De mivel, hogy az ő teste vagyunk, és ő megígérte a Szent Szellemet, és azt mondta Jézus, ugye János evangéliumából nagyon jól ismert vers, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Amikor én először olvastam ezt a János evangéliumában, akkor nagyon-nagyon megdöbbentem, hát mondom, annyit tudtam, hogy a Szentírás igaz, de egyszerűen nem tudtam hova tenni ezt az egészet. Olvastam Jézus csodáiról, mint ahogy nagyon sokan hallottak, nincs olyan keresztény, aki nem hallott Jézus csodáiról, aki nem hallott arról, hogy Jézus miket cselekedett, de hogy én, vagy azok, akik hisznek, hogy olyan dolgokat fognak tenni, amiket Jézus tett, ő halottakat támasztott föl, betegeket gyógyított, parancsolt a természet erőinek, járt a vizen. Hát olyan természet feletti dolgokat tett, amire azt mondjuk, hogy csoda. Tehát egyszerűen fizikai szinten ugye nem találunk ok és okozati összefüggéseket azokra a cselekedetekre, amiket Jézus cselekedett. És aztán értettem meg, hogy valójában Jézust a földi szolgálatában a kenet, a Szent Szellem tette alkalmassá arra, bár ő Isten volt, tehát ugyanúgy Isten Jézus, mint ember, hogy a Szent Háromságként apostrofálják, Atya, Fiú, Szent Szellem, tehát a Szent Szellem ugyanúgy Isten, ahogy Jézus és ahogy az Atya. És ez a három, egy három az egyben, egy a háromban. És a Szent Szellem valójában Isten. És a Krisztus, tehát Jézuson keresztül, Isten szelleme cselekedett. Tehát amikor rászállt a Szent Szellem, és a Jordán folyóban megkeresztelkedett, onnan kezdte meg a földi szolgálatát. Addig nem tett csodákat. Bár benne volt Isten bölcsessége, hiszen olvassuk a Lukácsba, hogy 12 éves korában már a templomban tanított. Ő volt maga az élő ige. Ahhoz, hogy az ige az rémává váljon, hogy az ige az hatékony legyen, ahhoz szüksége arra, hogy fölkenessék. Ugye beszél a Biblia az élő vízről. Ugye sokan azt is mondják, hogy a víz az maga a Szent Szellem, vagy az ige. De az élő víz, mi teszi élővé az igét, mi teszi a logoszt, a betűt rémává, erővé, maga Isten szelleme. Tehát Isten szelleme nélkül az ég világon semmit nem tudunk elvégezni. Igen, és Isten fölken bennünket, mégpedig a kenet kétféle módon jelenik meg az életünkben. A kenet bennünk, és a kenet rajtunk. És erről bizony tanít a Biblia, és jobb, hogyha ezeket végignézzük, hogy mit végez bennünk, nyilván a teljesség igénye nélkül a mai napon, hiszen annyi minden beszámoló van erről a Bibliában, annyi minden tanít erről a Biblia, hogy ez biztos, hogy ezzel az alkalommal nem tudjuk kimeríteni. És ami nagyon fontos, az a szolgálat szempontjából, hogy a Szent Szellem rajtunk, amit rajtunk és közöttünk végez, Isten szellemen. Hát menjünk mindjárt az első igénkhez, lehet, hogy le se adtam. Itt miközben ment a dicséret, nem győztem lapozni a Bibliámat, Isten annyi igét fölhozott, de elkezdjük valahol, és abba hagyjuk, mert befejezni sosem tudjuk, majd mindig folytatjuk. Jó? A második korintoszi levél 20. részéhez lapozzuk a Bibliánkat. Mert Istennek valamennyi ígérete, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné, az Isten dicsőségére mi általunk. aki pedig minket veletek együtt a Krisztusban megerősít és felken. Még egyszer, és felken. Minket az Isten az. Aki el is pecsételt minket, és a Szent Szellemet, mint foglalót adta a mi szíveinkben. Tehát itt megtaláljuk mind a két esetet. Tehát Isten felken bennünket, tehát ha Isten felken bennünket, akkor nyilván felkentek vagyunk. Mindannyian, minden hívő felkent. Az nem azt jelenti, hogy nekünk meg kell váltani valakit, vagy mi meg tudunk váltani valamit, mert ezt már Jézus Krisztus elvégezte az ő keresztje munkájával. De bizony felkentek vagyunk, és a kenet rajtunk van, és a kenet bennünk van, amit itt az ige is mondta. És elpecsételt minket, a Szellemet, mint foglalót adta a mi szíveinkben. Tehát Isten Szelleme a mi szellemünkkel egyesült. Elválaszthatatlan. Ott benned van egy kis szentek szentje. Egy kis szentek szentje. Ott van benned. Nem látod, de ott van bennünk Isten Szelleme. Hiszen Isten Szelleme tesz alkalmassá bennünket arra, hogy a keresztény életünket tudjuk élni, és Isten Szellemének a vezetése által tudjuk megtenni az Istennek a nem is a parancsait, hanem Istennek az elhívását betölteni. Hiszen Isten a Szellem által szól hozzánk. A Szellem által vezet bennünket. De nem akarok előre szaladni, ezek majd mind ki fognak derülni Istennek az igéről. Halleluja. Na hát nézzük, és menjünk tovább. Nézzük meg a római levelet. A római levél az a Magna Carta Libertate, ahogy mondanák az angolok, a keresztények felszabadító levele. Én nagyon-nagyon szeretem, olyan, mint az aranybulla volt, tehát valamikor 1222-ben, ugye, akkor adták ki, egy felszabadító levél. És én azt hiszem, hogy az összes levél közül a római levél, és még a Galata levelet is ide tenném, hogy ha szabadokká akarunk válni, ha tényleg azt a krisztusi szabadságot, a szellem szabadságát szeretnénk megélni, amit Krisztus elhozott nekünk, ugye a keresztény életünkben, mint a szolgálatunkban, akkor a római levelet azt jobb, hogyha elővesszük és elkezdjük tanulmányozni. A római levélnek az első négy része, ott igazándiból nem is említi annyira a Szent Szellemet, hanem a római levél első négy része az a Krisztus bevégzett munkájáról szól. Ugye az első része, hát itt említve van már a Szent Szellem, az 1-4-ben, a mi Urunk Jézus Krisztus felől, aki a halottakból való feltámadás után a Szentség Szelleme hatalmas erővel Isten fiának bizonyított. Tehát a Szent Szellem bizonyította Isten fiának Jézus Krisztust. Aztán itt a második rész ír az első részben a pogányokról, és Pál apostol ír arról, hogy ő nem szégyelli az evangéliumot, mert Isten ereje az minden hívőnek üdvösségre, zsidónak először, meg görögnek. Zsidónak először, meg görögnek. Tehát nem szégyelli az evangéliumot. Miért? Mert Isten ereje. Ha nincs a Szent Szellem, akkor Isten igéjében nincs ott az erő. Nyilván a Szent Szellem adja az erejét. Aztán ír a zsidókról, ír a pogányokról, akik egyaránt bűn alatt vannak. Tehát itt Jézus bevégzett munkájáról beszél. Aztán beszél az igazi körülmetélkedésről, hogy ki a zsidó. Ugye sokan azt gondolták, hogy az a zsidó, aki a testben körülmetéltetik, és ugye bekerül az Ószövetségben. De nem, a 2.29 azt írja, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, a szívnek, szellemben, nem betű szerint való körülmetélkedése, az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem az Istentől van. Tehát szellemben, a szívnek a körülmetélésében vagyunk, tehát szellem szerinti zsidók vagyunk. És itt leírja a harmadik rész, hogy törvény nélkül jelent meg Istennek az igazsága. A negyedik rész az pedig a hitből való megigazulásról beszél. Tehát valójában az első négy rész az a Krisztus keresztjének a bevégzett munkájáról beszél, és addig nem is említi Isten Szellemét, ahol először szó van a Szent Szellemről, az az ötödik rész ötös ige verse. És ezt kérném akkor kivetíteni. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Halleluja! Dicsérjük az Urat! Tehát a törvény az nem a kőtáblára van írva. Tudjuk, hogy a zsidóknak van 619 törvénye. Hogyha 613, igen, rosszul emlékszem, 613, ebben van 365, ne tedd. Pont annyi ere van az embernek, annyi az ereink száma a testünkben, és annyi nap van egy évben, könnyű megjegyezni így. És ez a képzett társítás, tehát így meg tudunk jegyezni könnyen dolgokat. És van 248, ne tedd. Ugye ez volt a törvény, és ugye nagyon sokat tanítottunk a törvényről, és a kegyelemről, és a két szövetség közötti különbségről, és nagyon sokan a törvényt még mindig csak a 10 parancsolatra próbálják meg leszűkíteni. Nem, a törvény az 312 pontból áll, ezek mind ugyanúgy Istennek a parancsolatai, csak a kőtáblára, 10 parancsolatba összesítette a 612 törvényt. Tehát a törvényt az égvilágon senki nem tudja megtartani, mert a törvényhez, minden törvényhez van egy végrehajtási rendelet is, igaz? Semmilyen törvény nem ér semmit, ha nincs egy végrehajtási része. Ugye ez a 365 ne tedd. És hogyha mégis teszed, mikor ne tedd, akkor van a dádá, enye. Ugye ez volt az ószövetségi törvény. Aztán meg, ha teszed, és nem kellett volna, akkor azért is kikapsz. Tehát ez a nyuszika tipikus esete, ha van sapkája, azért verik meg, ha nincs, akkor azért. Tehát a törvénnyel sehogy nem jövünk ki jól, és a törvényt azt nem lehet elvonatkoztatni a szertartási törvényektől, mert ugyanúgy hozzátartozik a törvényhez. Meg kell érteni, hogy a szövetség az egy egységes egész, és abba beletartozott minden az égvilágon. Beletartozott az engesztelés napja, beletartozott az engesztelési áldozat, amit Isten jelenlétébe, a szentek szentjébe kellett bemutatni minden évben a főpapnak. Egyébként ezt a zsidók most is ünneplik, ha jól nem tudom, szeptember 18 vagy 19-én lesz az idén. Ugye szeptember 7-én, 8-ára esik a zsidó ünnep, de valójában nem tudják megtartani a törvényt, mert nincs szentek szentje. Közben Isten átrendezte a templomot, a szentek szentjét a kőépületből belénk helyezte, úgyhogy itt van a szentek szentje bennünk. Tehát egyszerűen nem lehet megtartani a törvényt, és nem lehet a törvény által megigazolni. Menjünk végig csak egy kicsit még a római levélen, ez egy nagyon izgalmas levél. Néhány bibliát már elkoptattam, az összes bibliámat, ha megnéznéd, legjobban a római levél van összefirkálva. Én nagyon sok időt töltök a római levélben, ugyanis szeretném megélni a Krisztusban lévő szabadságot, azt, amit Krisztus adott. És ezt csak akkor tudjuk megélni, hogyha Isten erről nekünk kijelentést ad. Ha a Szent Szellem erről nekünk kijelentést ad. Tehát első dolog az, hogy egyáltalán szolgálni tudjuk Istent, hogy tudjuk valamit tenni Istenért. Ahhoz meg kell, hogy történjen minden emberrel a Róma 5.5-ben leírtak, hogy Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Hiszen minden innen fakad. Isten szeretete a forrás. Isten szeretete nélkül, ha erről nincs kijelentésünk, akkor nem tudjuk valójában Istent szolgálni. Mert ahogy János is mondja, nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük őt, hanem, hogy ő szeretett minket. És erről a szeretetről kell, hogy kijelentést kapjunk, és erről Istennek erről a szeretetéről senki más nem tud bennünket meggyőzni, csak maga a Szent Szellem. Nem tudunk újjászületni a Szent Szellem nélkül, hiszen a Szent Szellem egyetlen pillantásban, egy szempillantásban teremti újra a bensünket. Hogy amikor a megtérésről tanítanak emberek, és a megtérésnek a folyamatait, meg a lépcsőfokait leírják, ja Istenem, akkor nagyon elszomorodom. Nem értik meg az emberek. A megtérés az a metanoia a görögben, azt jelenti, hogy visszafordulni, visszatérni egy helytelen útról. Ez a megtérés. Egy pogánynak nem megtérni kell, hanem újjá kell születni. Ezt Jézus olyan világosan elmagyarázta a törvénytanító teológusnak, hogy ha újonnan nem születtek, nem mehettek be Isten országába. Új teremtésekké válunk. Amikor Jézus mellett döntöttünk, akkor a Szent Szellem egyből közösségbe lép velünk. Mert aki az Úrral egyesül, az első korintuszi levélben van, az egy szellem ő vele. Gondolj bele ott a kereszten, amikor ott jogott a jobb lator, meg a bal lator. Ugye Jézus két bűnöző között feszítették meg. És az a jobb lator egy idő után abba hagyta Jézus szidalmazását, és azt mondta, hogy hát igen, ok nélkül függ ott, bűn nélkül való, hát nekünk, hogy mi ott vagyunk, annak megvan az oka, azért valamit tettek. És akkor ez a jobb lator odafordult Jézushoz, hogy emlékezzél meg rólam a te országodban. Hát bajba volt akkor az a jobb lator, ha így lenne az üdvösség. Hát akkor nem tudsz megkeresztelkedni vízbe. Mondaná, hát lemennék innen a keresztről, de ide vagyok ragasztva, nagyon Jézus, most akkor mi történik itt velem? Hogy lesz ez velem? Mit mondott Jézus? Még ma velem leszel a paradicsomban. Igaz? Tehát aztán van rengeteg eset a Bibliában, amikor az emberek mindig azt kérdezték, amikor Jézusról hallottunk, ugye pünkös napján is. Hát atyám, fiai, akkor mit cselekedjünk? Nem tudom, az emberek ilyen munkamániásak valahogy, mindenért szeretnének megdolgozni. Hát az üdvösség az nem olyan, amiért meg tudsz dolgozni. Akármennyire munkamániás vagy, akármennyire szeretnéd lekötelezni Istent a szuper cselekedetettel, vagy te vagy én, hát ezt nem tudjuk megtenni, mert akkor az ígéret nem hit szerint van, hanem tartozás szerint, ahogy ezt a római levélben írja Pál apostol. Tehát ingyen kapjuk, kegyelemből befogadjuk az Urat, új teremtések vagyunk, és itt az alap, hogy Isten szerelme kitöltetett a mi szíveinkbe. És ez a szerelem szorongatta Pál apostolt, ez a szerelem szorongat bennünket, és ez a szerelem nem szorongat bennünket, az Istennek a szeretete. Akkor nem kaptál még kijelentést arról, hogy Isten mit tett értünk a kereszten. Ez, ami Pál apostolt is megmozdította, és ez az, amiért emberek milliói adták az életüket a Krisztusért, és a Krisztusban való hitük miatt üldözték őket, mert ez a szerelem egy természet feletti dolog. Ez nem az emberi természetes szeretet. A mi szeretetünk az, ugye látjuk Péternek a természetes szeretetét, látjuk, hogy mit ért. Amikor Péter azt mondta Jézusnak, ha mindenki el is hagy téged, én soha. Ugye ő volt az első, aki megtagadta. Na, ennyit ér a mi szeretetünk. De az agapé szeretet, az a feltétel nélküli szeretet, ugye erről sok szó elhangzott az elmúlt időszakban, az a Szent Szellem által töltetett ki a mi szívünkben. Tehát ez a kenet, ami bennünk van, és ami bennünk munkálkodik. Az a fajta kenet, ami pünkös napján ugye kiáradt, az a rajtunk lévő kenet, majd mindjárt erről is fogunk beszélni, és ez lehet akár egy szolgálati kenet. Apropó, hogy ugye nincs felkent szolgálat, tehát nincs olyan, hogy felkent pásztor. Tényleg olvasunk ki erről a Bibliából, hogy egy pásztor nem felkent. Hol olvasunk erről? Ugye az Apcsel 19-ben. Ellapozom oda a Bibliámat. Nézzük meg, hogy mi történik akkor, amikor valaki elkezd szolgálni, és nincs ott a szellemnek az ereje, nincs ott a kenet, akkor érdekes dolgok tudnak történni. Itt is Kévának a fiairól a dicséret alatt jött elő. Az apostolok cselekedetei 19, 13. rész. Ez egy tipikus eset arra, amikor valaki felkenetés nélkül akarja hirdetni a Krisztust, és felkenetés nélkül akar szolgálni. Igenis, a szolgálathoz szükség van a felkenetésre, és Isten hív el. Mit mondott Jézus a tanítványainak? Hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Tehát senki nem teheti meg azt Isten országában, csak azt, amire Isten elhívta. Azt az elhívást tudja betölteni, és nyilván megvan a szabad választása arra, hogy engedelmes-e Isten elhívásának, vagy nem engedelmes. Múlt vasárnap, ugye Attila ezt gyönyörűségesen elmondta a Szolgáló Szív címmel, ha nem voltál itt, akkor ajánlom, hogy hallgass meg azt a tanítást. Nézzük Kévának a fiait. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Valának pedig némelyek Skévának egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelik vala. Felelvén pedig a gonosz szellem mondta, a Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? És reájuk ogorván ad az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzvén őket hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelen és megsebesülve szaladhának ki abból a házból. No, hát ez a kenetmentes szolgálat. Jó, tehát az olyan, mint a koffein nélküli kávé. Úgy néz ki, mint a kávé, csak nincs benne hatóanyag. Tehát most lehet, hogy egy rossz példa volt, de talán így érthető. Jó, tehát úgy néz ki, mintha az lenne, de nem az. Tehát Skévának a fiai ezt művelték és ezt tették, és mi történt? Mezítelenek lettek. És sajnos ugye vannak olyan szolgálatok, vannak olyan akár bibliai tanítók, akik természetes szinten tanítják a betűt, tanítják az igét, de nincs ott Istennek az ereje. Ha nincs ott Isten kenete, nincs ott Isten ereje, akkor nem fog tudni átmenni az üzenet, és Isten nem tud szólni a szívedhez. Többször elmondtam a gyülekezetben, ahol prédikálok, hogy soha ne arra figyelj annyira, amit én prédikálok, hanem inkább arra figyelj, amit Isten most mond neked, miközben én szólom az igét. Mert ezt visszanézheted a videóról, de azt, amikor elkapsz egy kijelentést ott a sorokban, Isten szól hozzánk nagyon sokszor, kaptam úgymond kijelentést, mert ezt úgy hívják, hogy kijelentés, amikor jön egy megértés Isten igéjéből. Itt a pásztor prédikált, ott ültem, nem is arról prédikált, amin éppen gondolkodtam, tudom, hogy veletek ilyen nem fordul elő, de a lényeg az, hogy Isten szólt a szívemhez, és valami dolog, ami foglalkoztatott, egyszerűen csak így leesett a tantusz. Hányatoknál volt ilyen? Dicsőség az Úrnak, több kéz fönt van a magasban, akkor tudjátok, hogy miről beszélek. És ez az a kijelentés. Ez, amit senki más nem tud megadni, csak a bennünk lakozó Isten szelleme. Ugye Istennek az épülete vagyunk. Isten azt akarja, hogy épüljünk, gyarapodjunk, növekedjünk, ehhez pedig a Szent Szellem nélkül nem lehetséges. Na, még mindig menjünk tovább a római levélben, ha már egyszer elkezdtük ezt a római levelet. Ezzel elég nehéz betelni, és nézzük a hetedik részben a hatos ige verset. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket. Tehát a törvény az ugye fogva tartott bennünket. Mondtam, 613 pontja van a törvénynek, és a törvény az merev, a törvény az nem hajlékony, a törvény az nem engedékeny, a törvény az a tükör, az csak a hibákat mutatja meg, és azt mondja, hogy fogva tartott bennünket, hogy szolgáljunk a szellemnek az újságában. Hogyan tudunk szolgálni? Ugye ez már a szolgálati kenet, amiről itt a Biblia beszél. Nem a betűnek az újságában, hanem a szellemnek az újságában. A szellemnek az újságában. A Biblia világosan tanítja, mert ahol az Úrnak szelleme, ugye ott a szabadság. Ott a szabadság. Tehát Isten szabadságra hívott el bennünket. Nem a törvény betűinek a megkötözöttségében, sőt, a Biblia azt is tanítja, hogy a törvény az a halálnak betűkkel, ugye kőbe vésett szolgálata. Az a törvény szolgálata. Így nevezi a II. Korintusi levélben az ige. Menjünk tovább. A 8.4-ben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk. Tehát a törvény az kívülről jött, az kőtábláról jött, a bennünk, az pedig a szívnek a hústábláira lett írva, Istennek a szeretete, az a törvény. Tehát a Róma 5-öt, ahonnan elindultunk. Akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. A test szerint járás az a törvény szerinti járás. És most nem a törvényről, meg a kegyelemről szeretnék prédikálni, de nem tudjuk kikerülni, hiszen a kegyelemnek a korszakában vagyunk. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. A szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál. A testnek gondolata halál. A szellem gondolata pedig élet és békesség. Tehát Isten szelleme, a békesség szelleme, kegyelem szelleme, erőnek, hatalomnak, józanságnak, bölcsességnek szelleme, sok-sok névvel illetik a Szent Szellemet, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Békesség. Ugye Isten szelleme a békesség útján vezet bennünket. Amikor békétlenség van benned, ugye döntések sokaságát kell meghoznunk minden napjainkban, minden nap döntéseket kell hoznunk. Tehát a legkisebb döntésektől a legnagyobb döntésig, még az is, hogy mit főzzek például, igaz? Tehát mit főzek, vagy mit tegyek föl? Tudom, főleg hölgyek, ugye megállnak a ruhásszám, mit vegyek föl? Tehát itt is döntést kell hozni, benned van a Szent Szellem, bennem is, és hogyha egy kicsit figyelünk rá, akkor még azt is tudjuk, hogy mit vegyünk föl, vagy hogy mit főzzünk. Dicsérség az Úrnak ezért. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy Isten törvényének nem engedelmeskedik, mivel hogy nem is teheti. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Itt a test szerint való élésben benne vannak nyilván a kívánságok, a Galata 5.21-ben le vannak írva a hústestnek a cselekedete, az irigység, a versengés, egyéb minden olyan dolgok, ami a hústestünk természetéből fakad, hiszen tudjuk azt, hogy ugye Ádám bűne miatt ez a test megromlott. Na, de itt a 9-es igeverstől jön a lényeg. Ti azonban nem test szerint, hanem szellem szerint éltek, ha ugyanaz Isten szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát ennyire kardinális kérdés a felkenetés. Ennyire kardinális kérdés az, hogy befogadtuk-e az Urat, és a továbbiakban nyilván az, hogy nem mindegy, hogy egy pohárban csak ennyi víz van, vagy a pohár csordultig van vízzel. Tehát az ige tanítja, hogy teljesedjünk be Szent Szellemmel. A Szent Szellemnek a rajtunk lévő mértéke az változhat. Az változhat. De Isten kenete, Isten szelleme az mindig ott van bennünk. Ha érzed akkor is, ha nem érzed akkor is. Ő ott van benned. Nem az érzéseink szerint járunk, hanem hit szerint, a leírtak szerint. És most figyeld, hogy mit végez bennünk el még Isten szelleme. Hogyha pedig a Krisztus ti bennetek van, jó lehet a test holt a bűn miatt, a szellem azonban életet ad annak a megigazultság miatt. Ezért beszél a római levél első 4 fejezete a Jézus Krisztus megigazító munkájáról. Arról beszél, hogy Jézus mit végzett el értünk a kereszten. Erről mindenkinek kijelentés kell, hogy kapjon a szellemében. Nagyon sok ember nem tudja, hogy Jézus mit tett a kereszten. Látják a fizikai szemeikkel a keresztet, esetleg megnéznek egy filmet arról, hogy Jézus megfeszítették, azt is tudják, hogy sokat szenvedett. Sok mindent tudnak a keresztről, de a végeredményről nem értesültek még nagyon sokan. Hogy Jézus Krisztus a munkáját bevégezte. Bevégezte. És a szellem ad életet a megigazultság miatt. Nem az én igazságom miatt, nem azért, mert én tökéletes volnék, a megigazultság miatt, ő miatta, aki engem megigazított a kereszten. Ugye Jézus azért támad fel, ugye feltámadott a mi megigazulásunkért. Ugye nem azért támad fel, hogy minket megigazítson, minket már megigazított a kereszten, a munkáját elvégezte, és azért támad föl a halálból. És ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Ez csodálatos. Ez az egyik legcsodálatosabb vers a Bibliába, és hadd lapozzam vissza egy kicsit a Bibliámat a 2. Korintusi levél 6. részéhez, mert a 2 ige vers úgy nagyon-nagyon összefügg. Mit mond itt az ige? Mert a 6.16. 2 Korintus 6.16. Mert ti az élő Isten temploma vagytok, mint az Isten mondotta, bennük lakozom. És bennük tábort járok. Hát ez egy csodálatos. Figyeljétek, ez sokkal jobb, mint a Google robot, tudjátok. A Google robot is ugye jár, aztán összepásztázza az internetet. Ez sokkal jobb, mert a Szent Szellem tábort jár bennünk. Ez a bennünk lévő szellem végzi. És leszek nékük Istenük, és ők népem lesznek. Hú, ez egy csodálatos dolog. És akkor most menjünk vissza a Róma 8.11-hez. És ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, annak a szelleme lakik bennünk, annak a szelleme lakik benned. Mert a kenet benned ugyanaz, aki föltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó szellem által. Ha bármilyen elnyomás van a testeden, ha bármilyen betegség van, akkor ezt az igét olvasd addig, amíg el nem hiszed. Addig, amíg el nem hiszed. Mert a Szent Szellem tábort jár benned, a Szent Szellem élővé éppé egészé teszi az elhalt sejteket, az elhalt testrészeket, az elhalt ereket, az elhalt artériákat, és minden rendellenességet. Ezt mondja, ha Jézus föl tudta támasztani a halálból, hát akkor azt az apró nyavajáinkat Isten meg tudja gyógyítani az ő benned lakozó szelleme által. Amikor imádkozol, amikor dicséred Istent, amikor dicsérjük Istent, akkor Isten szelleme egyszerűen kiárad. Kiárad, és az a kenet egyszerűen átjárja a testünket, tábort jár bennünk. És a szellem által tökéletes gyógyulást tudunk kapni. Azt mondja, annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit szellem által megöldökölitek, éltek. Mik a test cselekedetei? Az, hogy az érzékei szerint jár. És nagyon-nagyon sokan vagyunk, és nagyon sokan tettük mindezt, hogy arról beszélünk, amit látunk, amit érzünk. Ez a gonosznak a munkája, hogy a szemeinket az érzéki dolgokon akarja tartani. Ugye imádkozol, és nem látod a változást. Akkor mit mond az ördög? Hát, mivel vádol először? Hát, Isten nem szeret téged. Isten, biztos valami rosszat tettél. Biztos valami bűn van az életedben. Egy csomó minden vádlást hoz. Csomó minden vádlást hoz az életedben. És amikor te elkezdesz magadba nézni, elkezded a saját cselekedeteidet nézni, elkezded az érzéseidre, a gondolataidra tekinteni, akkor mindig eltévesztjük a lényeget, és eltévesztjük a célt. És ezért kell, hogy a belsőnkre figyeljünk, arra, amit az írás mond. És a Szent Szellemnek a kijelentését fogjuk venni, mert az ige fölkent. Honnan van az ige? Honnan van az írás? A Szent Szellem által ihletett. Ha akarod, hogy Isten szóljon hozzád, akkor nyugodtan nyisd ki a Bibliádat, és kezd el olvasni. Előtte imádkozzál. Akár imádkozhatsz, szólhatsz nyelveken. Nagyon gyakran teszem azt, hogy miután elolvastam egy ige szakaszt, egyszer elkezdek nyelveken szólni. Miért? Azért, hogy világosságot kapjak Isten igéjéből. Dicsérjük az Urat ezért, nézzük. De ha a test cselekedeteit a szellem által megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy Abba, Atyám. A Szent Szellem jelenti ki Isten úrvoltát. És a Szent Szellem jelenti ki nekünk azt, hogy Isten nekünk nem egy távoli Isten, hanem az Atyánk. Jézus hogy hívta őt? Atyám, Atyám. Egyetlen egyszer mondta, hogy én Istenem, miért hagytál engem, amikor a kereszten függött. Ő mindig úgy hívta, hogy Atyám. Nagyon rossz hallgatni, mikor úgy beszél, hogy Isten ezt mondta, Isten azt mondta, Isten nem azt mondta. Nem, ő az Atyánk. Ő az Atyánk, ő az édesatyánk, ő az Abba Atya. És az Atya volt, tehát a bennünk lévő Szent Szellem jelenti ki. Ez a szellem, mit csinál még a szellem? Bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. A Szent Szellem által jelentetik ki, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösei, örökösei Istennek, örökös társai pedig a Krisztusnak. Hát ez egy nagyon csodálatos dolog. Mindaz, ami a Krisztusnak megvan, mindaz neked is, mindaz nekem is megvan. Hát még időzhetnénk itt a római levélben, de még a 26-os verset megnézzük, ezt elég gyakran szoktuk idézni ezt is, hogy a bennünk lévő Szent Szellem mit végez még, mert még néhány szót szeretnék szólni a szellem rajtunk lévő munkájáról is, csak néhány dolgot a teljesség igénye nélkül a bennünk munkálkodó szellemről. A 26. Hasonlatos képpen pedig a szellemi segítségére van a mi erőtelenségünknek. Tehát vannak erőtelenségek az életünkben, lehetnek ezek. Ezek az erőtelenségek, ezek nem feltétlenül betegség vagy fizikai fájdalmak kell, hogy legyenek, hanem olyan dolgok, olyan feladatok, amikhez nincs elég erőnk, elég képességünk, hogy megoldjuk őket. Nézzük, hogy miben segít a Szent Szellem. Mert amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk. Tehát van bennünk egy minden tudó. Van bennünk egy géniusz, a Szent Szellem, aki mindent tud. Hidd el, hogy jobb, mint bármelyik professzor, bármelyik egyetemi tanár. Mindent tud, mindent tud. Őket is köszönjük az Úrnak, de bennünk lévő Szent Szellem azt mondja, de maga a Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászokkal. A Szellem közben jár érettünk. Azok az emberek, akik nem hisznek a nyelveken szólásban, akik nem hiszik a nyelvek imáját, Isten rengeteg áldásától fosztják meg magukat. Mit gondolsz, Isten ad-e olyan valamit, ami nekünk nem a hasznunkra, nem a javunkra és nem az épülésünkre van? Isten miért adta a nyelveken szólást? Miért adta a Szent Szellemet? Azért, hogy imádkozzunk általa. És azért, hogy imádkozzunk olyan dolgokért is, amit azt sem tudjuk, hogy imádkozni kell, érte? Sokszor elmegyünk emberekhez, és elmondjuk, hogy mi a problémánk. Aztán lehet, hogy még magad sem tudod, hogy mi a problémád, mi a problémának az oka, de a Szent Szellem tudja. És a Szent Szellem ezt fel tudja fedni nekünk. Amikor imádkozunk, akkor a Szellem által kijelentést kapunk, mert épülésünkre van a Szent Szellem kijelentésé. És nézd meg! A 27-es ige verset, ezt sem hagyjuk ki, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Olyan, mintha maga Jézus imádkozna, érted? Olyan, mintha maga Isten szólna. És Isten meghallgatja az imákat? Meghallgatja. Kinek a nevében imádkozunk? Jézus nevében imádkozunk az Atyához. Az olyan, mintha maga Jézus imádkozna. Jézus meghallgatta az Atya? Meg. Akkor bennünket is meghallgat. És nagyon sokatoknak nincs hite a saját imájában. Sokszor több hited van az én imámban, vagy mások imájában, mint a sajátodéban. Sokan azt gondolják, hát azt a pásztort Isten biztos jobban meghallgatja. Miért nincs hited a saját imádban? Mert ismered magad, igaz? Lehet, hogyha engem ismerni, akkor az én imámban se lenne akkor a hited. Tehát miért gondolod azt, hogy Isten téged nem hallgat meg? Ez az ördögnek a nagy hazugsága. Ne értékeld alá magad, ne értékeld fölése, de téged Isten meghallgat. Mert te Istennek a gyermeke vagy. Úgyhogy dicsérjük ezért az Urat. Na, nézzük az Efézusi levél, hát azt sem hagyhatjuk ki, hogyha a Szellem bennünk lévő munkájáról beszélünk. A 3:20-at nézzük meg. Annak pedig, aki véghetetlen bőségben mindent megcselekedhet, a bennünk munkálkodó erő szerint. Nem a te erőd, a Szent Szellem ereje szerint. A bennünk munkálkodó erő szerint. Feljebb, hogy nem mint kérjük, vagy elgondoljuk. Dicsérjük az Urat. Néki legyen dicsőség a gyülekezetben, a Jézus Krisztusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Hogy Isten hatalmas dolgot adott nekünk. Tehát amikor mi Szent Szellemet vehetünk, amikor mi közösségben lehetünk Istennel, hogy legyünk vele közösségben a Szent Szellem által. És az Ószövetség népének ez nem adatott meg. És bizony voltak olyan időszakok az ószövetségi korban, amikor a szentek szentje nem volt, amikor nem tudtak Istennel közösségbe lenni. Tehát Isten közöttük volt a szentek szentjébe, és csak közöttük volt, de nem volt bennük. A profétákra, királyokra, papokra rászállt a Szent Szellem, de úgymond az egyszerű pornépnek nem volt élő kapcsolata Istennel. Semmilyen kapcsolata nem volt Istennel. Csak kimondottan a szolgálatokon keresztül. És bizony voltak olyan időszakok, amikor nem állt a szentek szentje, lerombolták a templomot, és bizony fogságba került a nép elég nyomorúságos helyzetben. A Szent Szellem nélkül, a kenet nélkül, Isten jelenléte nélkül nagyon nyomorúságos az embereknek az élete. De nekünk tudni kell, hogy Isten Szelleme bennünk van, bennünk munkálkodik, Isten ereje az bennünk van, ez nem a te képességed. És ezért soha nem mondja, én ezt nem tudom megtenni, azt nem tudom megtenni. Ne arról beszélj, hogy mit nem tudsz megtenni. Hanem azt igenis Isten szelleme ott munkálkodik bennünk. Hát menjünk az első János levélre, János első levelére. Az is beszél a bennünk lévő kenetről, mégpedig a 2:20. És nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Mindent tudtok. Miért? Mert okosak vagyunk, mert annyit tanultunk, mert annyi diplománk van, meg annyi végzettségünk van. Nem, csak kezdettségünk van. És nektek kenetetek van a Szenttől, és őtőle tudunk mindent. Van valaki, aki bennünk van, akitől mindent megtudhatunk. Mindent. A mindenben mi tartozik? Minden. Egyszerű. Érthető ez a magyar nyelv. Jó, a 27-es, a 2:27. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. Na, most itt egy picit megállnék. Nagyon sokan jöttetek hozzám, hogy úgy érzem, hogy Isten elhagyott, hogy Isten nem szeret engem, hogy nem érzem Istennek a jelenlétét. Mit mond az írás? Hogy ez a kenet bennetek marad. Ha Isten azt mondta, hogy a kenet benned marad, akkor a kenet benned marad. Nem bonyolult, ugye? Egyszerű. Jó. Tőle kaptatok. Így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az atya, az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is, és nem hazugság, és miként megtanít titeket, úgy maradjatok ő benne. Na, ez nem azt jelenti, hogy nem kell gyülekezetbe járni, mert otthon ülök, és a kenet megtanít mindenre. Hogy történik mindez? Ez a prédikált ige által. Mert amikor, ugye honnan van a hit? A hit hallásból, a hallás Isten igéjéből. Hát amikor hallod az igét, hallod a prédikált igét, akkor Isten szelleme mozdul. És a benned lévő kenet kijelentést ad. A kenet megvéd még a hamis tanítástól is. Mert a benned lévő Szent Szellem tudja kijelenteni az igazságot. Tehát amikor hallasz olyan dolgokat, ugye az interneten aztán fönt van minden, ott igazi turmix van, mindent lehet látni, hallani, és talán soha nem volt olyan nagyon nagy szükségünk arra, hogy Isten kenete, Isten szelleme tanítson bennünket. És hogyha lenyelsz egy ostobaságot, ha elhiszel egy ostobaságot, akkor az ördög a hamis tanítások révén meg tudja mérgezni az életedet. Tönkre tud tenni. Emberek vannak, akik jönnek, hogy elhagyta őket Isten, hogy elvesztette az üdvösségüket, hogy napokban is írt valaki, hogy elkövette a Szent Szellemnek a káromlását, és most biztos a pokolba fog kerülni. Honnan kerültek ezek a téves, hamis, hazug információk ehhez az emberhez? Mit olvastunk az előbb? Hogy a Szent Szellem elpecsételte a mi szellemünket. A Szent Szellemethez soha, úgy is mondhatnám, tehát a szellemed, hogy a Szent, mert Szent Szellem bennünk él, nem fér hozzá a bűn. Elpecsételt. A szellemed nem tud elkárhozni. Mert az üdvösségedet nem a cselekedetből kaptad, és nem a cselekedetből fogsz elkárhozni. Lehet egy olyan életed, ami egy rossz élet. Ha a szeretet útján járunk, ha a Szent Szellem vezetését követjük, azt a szeretetet, amit Isten belénk helyezett, akkor áldott életünk van. És azért, mert egy-két ostobaságot elkövettünk az életünkbe, mindenki. Mindenki követett el ostobaságot, és senkit nem ment meg semmi más, csak a kegyelem szelleme, Isten szelleme. Ezt szokták a zsidókhoz írt levél 6. és a 10. részét használni ugye, fenyegetésként, hogy hogyan ha valaki a kegyelem szellemét bántalmazza, azért nincs semmilyen engesztelő áldozat. Könyörgöm, egy hívő, egy keresztény nem tudja bántalmazni a kegyelem szellemét, mert benned van. A kegyelem szellemét azok bántalmazzák, akik visszautasítják Krisztust. Akik azt mondják, hogy mi nem fogadjuk el a Krisztust, mint messiást, nem fogadjuk el az ő vérét, nem fogadjuk el az örök engesztelő áldozatot, mert mi a bakok, a bikák és a tulkok vérét többre tartjuk, mint a Jézus vérét. Ez a kegyelem szellemének a bántalmazása. Ezt nem egy keresztény hívő követi el. Igen, az Új Szövetségben van, és megint csak szeretném fölhívni a figyelmeteket. Amikor a Bibliát olvassátok, amikor a levelet olvassátok, a római levél is, egyszer szól a pogányokhoz. Keresztényeknek íródott? Az egész, innen első borítótól a végéig, ez mind kereszténynek íródott. De van, amikor az ige szól a pogányokhoz, kimondottan a pogányokhoz, istentelen emberekhez beszél. Az nyilván nem rád vonatkozik, igaz? Van, amikor egy levélen belül, sőt, egy szakaszon belül beszél a pogányoknak, beszél a zsidóknak és beszél keresztényeknek. Ha ezt nem különbözteted meg, akkor eltévedsz. Bele megkötözöd magad, belekeveredsz, belegabajodsz a törvénybe, és a gonosz meg fog téveszteni. Tehát óriási szükségünk van a Szent Szellemre. Olvasol egy ige szakaszt, békétlenség van benned, akkor igenis ott az idő, szóljál nyelveken. Ki írta ezt a könyvet? Isten szelleme írta, igaz? Hát akkor Isten szelleme tudja, mit írt oda, nem? És ha Isten szelleme benne van, és azt olvastuk, hogy tanít bennünket, akkor el is tudja magyarázni nekünk, hogy mit írt oda, nem? Ilyen nagyon egyszerű. Kezd el szóljál nyelveken, és mondod, drága mennyei atyám, segíts nekem, drága Szent Szellem, itt laksz bennem, nem értem ezt az egészet, nagy káosz van a fejemben, segíts nekem. Melyikünk nem volt még így? Mindannyian jártunk így. Hallasz valami olyat, ami békétlenséged van vele, akkor kezdj el imádkozni. És Isten fog neked mutatni egy csomó igeverset. A Biblia olvasásnak is vannak szakaszai. Tehát amikor elkezdjük olvasni a Bibliánkat, és elkezdjük tanulmányozni Isten igéjét, ha valaki új hívő, vagy nem régen kezdett el Istennel járni, ajánlom neki a János evangéliumát. Általában mindig azzal szoktuk kezdeni. Először megismerjük a történeteket. Megismerjük azokat az olvasmányos részeket. Mindannyian így kezdjük. Elolvassuk egy csomószor, és már tudjuk a történeteket kívülről. De amikor már nagyon sokszor elolvastuk, akkor már nem csak a felszínt látjuk, hanem látjuk, hogy mi van alatta. Én nagyon sokáig nem olvastam az Ószövetséget. És elkezdtem olvasni, és addig olvassuk, amíg meg nem látjuk benne a Krisztust az Ószövetségben is. Mert el van rejtve, ez az egész könyv a Krisztusról szól. Az egész könyv Jézusról szól, a felkentről szól. Ez az egész könyv. És amikor a szellem kijelentést ad egy igazságról, azt az igazságot soha senki nem veheti el tőled. És ezért van szükségünk a kijelentett tudásra. És ezt senki más nem tudja neked odaadni, nem tudod megkapni tőlem, a szomszédodtól, vagy valamelyik pásztortól. Ezt egyedül csak Isten szelleme tudja neked kijelenteni. És nekem is. Tehát az Efézusi levélben jártunk, illetve most már ugye az János első levelénél is. Hát menjünk akkor az első korintusi levél 12. részére, ott a szolgálati ajándékok vannak felsorolva, és ez már inkább a szellem rajtunk lévő munkájáról szól. Nézzük, hogy munkálkodik Isten szelleme rajtunk. A bennünk lévő munkájáról tényleg a teljesség igénye nélkül most néhány szót ejtettünk. Tudnod kell, hogy neked hívőnek, ha van szolgálatod, mindenkinek van egyébként szolgálata, nincs olyan, akinek nincs szolgálata, lehet, hogy ad a szolgálatot, hogy egy jó háziasszony legyél, vagy egy jó cégvezető, vagy nem tudom, hogy az élet milyen területére, kit hogyan hívott el az Úr, de a Szent Szellem akkor is benned van. És benned van a bölcsességnek a szelleme, hogy Jézus azt mondta, hogy a Szent Szellem fog elvezetni majd titeket minden igazságra. És a Szent Szellem tud téged gyarapodóvá tenni az életed minden területén. A vállalkozásodban, a munkahelyeden, a magánéletedben. Isten ad kijelentést, igenis nem csak a hétköznapi dolgaidról. Isten gondot visel rólad. Istennek nagyon fontos a te kis úgymond apró dolgaid is. Ha mondjuk te egy szülő vagy, vagy mondjuk egy miniszterelnök lennél, mondjuk, és van egy pici fiad, és mondjuk ő neki kell egy kis traktor, mert megtetszett neki valami kis játék, vagy éppen születésnapja vagy, akkor nem elmész és nem megveszed neki, mindegy, hogy ki vagy. És miért gondolod, ezt emberek megteszik? Gondolod, hogy Isten nem foglalkozik a mi kis apró cseprő dolgainkkal? Ha mi azt mondja, hogy mi földi szülők létünkre tudunk jó ajándékokat adni a mi fiainknak, ugye mennyivel inkább ad az Isten jókat azoknak, akik tőle kérik? Egyik helyen meg mondja, hogy Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát igenis Isten foglalkozik a te kis apró cseprő hétköznapi dolgaidra. És igen, ott van a megoldás. Ott van a megoldás az igében. Ott van benned a megoldás. Ott lakik bennünk a Szent Szellem. Faltól falig Szent Szellem a bensőd. Dicsérjük ezért az Urat. Nézzük a... Tehát Jézus sem tudott a kenet nélkül szolgálni. Ugye miért van szükségünk a kenetre, ezt már az elején néztük. Tehát Jézus is megvárta, hogy az Atya elküldi a Szent Szellemet, és akkor kezdte meg a szolgálatát. Ugyanezt tették az apostolok is, hogy egyszerűen megvárták a Szent Szellemnek a kiáradását. Mondta Jézus, hogy anélkül sehova ne menjetek, ő nélküle, mert végül is a Szent Szellem egy személy. A Szent Szellem nélkül semmit nem tudtok elvégezni, üljetek a feneketeken, vártak 10 napot, és onnantól kezdve kiáradt Isten Szelleme, és rajtuk keresztül kiáradt más emberekre is. Nézzük meg, ha még nézzük, Ószövetségben is nézhetünk személyeket. Mostanság nagyon sokat olvasom az Ószövetséget, az árnyékból is megláthatjuk a Krisztust. Ugye az Ószövetség az nem más, mint az eljövendő javaknak az árnyéka. Nézzük meg például Elizeus szolgálatát. Elizeus ugye proféta volt, tudjuk, hogy Illés szolgálatában kezdett el szolgálni, Illés rádobta a palástját. Nézzük csak, hogy a királyok, második királyok könyve 2:9 mit ír. Tehát Elizeus kapott egy lehetőséget. Ki volt ez az Elizeus? Elizeus egy elég gazdag ember lehetett, olvassuk a Bibliában, és 12 ökörrel szántott. Tehát aki 12 ökörrel szánt, az nem lehetett egy szegény ember. Tehát először is egy dolgos, egy szorgalmas ember volt. Aztán ment arra Illés próféta, és rádobta a palástját. Erre mit csinált Elizeus? Ott hagyta az ökröt, ott hagyta a szántást, és szaladt. Azonnal fölbuzdult a szíve, volt benne egy buzgóság, és szaladt. És oda ment a prófétához. És azt mondta, hogy követni foglak téged. Elköszönök a szüleimtől, és követni foglak téged. Tehát elköszönt a szüleitől. Ugye, tehát nagyon érdekes tanítások vannak ezzel kapcsolatban is, hogy ugye mondják, hogy hát első Isten, utána a család, utána a szolgálat. Szerintem nem helyes ez a sorrend. Mert ha Isten téged elhív valamiért, keressétek, ott van a kulcs. Hogy ne a természetes dolgokat keressétek, mit esztek, mit isztok, miben ruházkodjok. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És ezek a természetes dolgok, amik vannak, azok mind megadatnak néked. Tehát ne a természetes dolgokat, a természet fölötti dolgokat keressük. Jézus mond valamit. Ha valaki meg nem utálja akár apját, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, feleségét, én miattam, az nem alkalmas a szolgálatra. Ezt mondja Jézus. És ha az ő elhívását választjuk, akkor a család is rendben lesz. Isten rendbe fogja tenni, gondoskodni fog a családodról? Ki adta neked a családodat? Isten adta. Azért azt mondja az ige, hogy aki a saját háza népéről nem gondoskodik, az a hitet megtagadta, rosszabb a hitetlentől. Igaz? Tehát Isten adta. Ha először Isten országát keressük, és az ő igazságát, akkor minden megadatik nékünk. Rendben lesz a család, rendben lesz a szolgálat, és ha vetsz az Úrnak a te idődből, akkor a vetés és az aratás törvénye működik. Isten meg fogja sokszorozni az idődet. Mert Isten az a bőséget adó Isten. Tehát visszatérve Elizeusra. Elizeus elköszönt, és föladott mindent. A 12 ökörből 2 megáldozott, azzal a faekével, vagy a faborona volt a tűzifa, az áldozati tűz, és szétosztotta. És követte Illést. Tehát egy felkent szolgálat mellett volt. Nagyon sokszor hallottuk az elmúlt 20 évben, ha repülőgép pilóta akarsz lenni, akkor ne a kamion sofőr mellett ücsörögél, hanem a pilóta mellett. Jó, tehát hogyha szeretnéd Isten kenetében lenni, Isten szolgálatában lenni, akkor válasz olyan embereket, akik Isten kenetében szolgálnak. Úgyhogy meg kell tanulnunk ezt is, tehát van egy természetes emberünk is, és van egy természetes elménk, és van egy hústestünk, és bizony, hiába van bármire elhívásod. Lehet a legnagyobb elhívás, lehet a legnagyobb affinitásod, lehet a legnagyobb kenetehoz a szolgálathoz. Kérdezzétek meg Adrient, hogy kenete van a zongorázáshoz, lehet neked is, de azért vett egy-két zongora órát szerintem, mielőtt leütötte a billentyűket, nem? Tehát természetes szinten is be kell gyakorolni ezeket a dolgokat. És ugyanígy van mindennel. Ugyanúgy van mindennel. És mi történt a legvégén? Tudjuk, hogy Illés elragadtatott, a mennybe, és a kettő királyok 2:9 azt mondja, és amikor által mentének, mondta Illés Elizeusnak, kérj tőlem, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. Hát ez hasonlít, mikor Salamonnak megjelent Isten. Igaz? Tehát a Salamonnak, és azt mondta Salamonnak, hogy kérd tőlem, amit csak akarsz. Salamon egy óriási kihívás előtt állt, egy olyan királyságot kellett átvenni, ami nem kisebb, mint Dávid királyságtól, ugye a tengertől egész Eufráteszig. A Mózesnek adott ígéret, úgymond az a Dávid életében teljesedett be a zsidó nép életében, és egy ilyen királyságot kellett átvenni. És azt mondta, Uram, ehhez a te bölcsességed szükséges. És ehhez egy kenet szükséges. És ezt a bölcsességet a kenet tudja megadni. És Elizeus azt mondta, legyen kérlek a benned való szellemnek kettős mértéke rajtam. És Isten megadta neki. És ha végignézitek Illés csodáit és Elizeus csodáit, akkor Elizeus pontosan kétszer annyi, halottat támasztott föl, kétszer annyi csodát tett, mint Illés. Tehát Isten meghallgatta a kívánságot. Tehát egyrészt ő neki vágya volt a kenetre, és volt egy vágy. Sault, hogyha megnézzük. Sault mit tette más emberré? A kenet. Azt mondja, hogy kicsi voltam a magam szemében. Ugye mondja Saul király, Sámuel profétának, amikor legyőzték az amalekitákat, és Isten egy parancsot adott nekik, hogy semmisítsék meg teljesen az amalekitákat, és a prédát is semmisítsék meg. Tudjuk, hogy Saul nem teljesítette Istennek a kívánságát, sőt, Saul már olyan nagyra tartotta magát, hogy saját magának emlék oszlopot emelt. És aztán jött a próféta, és mondta neki, hogy kicsiny voltál a magad szemében. Akkor most... Szóval teljesítettem, amit kellett. Azt mondta Sámuel, nem teljesítetted. Ott bégetnek a bárányok, ott van az amalekitáknak a királya. Azt mondtam, hogy írts ki őket. Kik ezek az amalekiták? Jaj, de jó nevük van. Tehát a Lótnak a leszármazottai. A Lót két lányától, paráznaságból született nemzetség. Olvassátok el, ugye mit tettek? Azt, amit Szodomába és Gomorába láttak. Tehát ezért nem mindegy, hogy mit látnak a gyerekeink. Milyen példát látnak magunk előtt a gyerekek. Na, lényeg az, hogy Saul nem végezte el, hanem odaadta a prédát a népnek. Kedvezni akart a népnek. És az miért tetted ezt? Azt mondja, mert féltem a néptől. És mutattam be áldozatot Istennek. És azt mondja, Isten nem a véres áldozatra, nem a te áldozatképes munkádra, vagy az én áldozat munkámra kíváncsi, hanem jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. Ezt mondta az Úr. Mert az engedetlenség az olyan, mint a varázslásnak a bűne. Úgyhogy a Szent Szellem bennünk van, és ha a Szent Szellemnek engedünk, akkor Isten áldásait élvezhetjük. Ugye Mózes sem volt hajlandó folytatni a szolgálatát a kenet nélkül. Tudjuk, hogy Mózesnek is volt tapasztalata Egyiptomban, próbálta hústestből megoldani a dolgokat, 30 évvel késleltette az Egyiptomból való kivonulást, megölte az egyik felügyelőt. És el kellett menekülnie, és a Sinai hegy lábánál Jetró juhait legeltette 30 évig. Amikor megjelent neki a Sinai, illetve igen, a hegyen tűz lángjába, és Isten szólt hozzá, és elhívta. Aztán végül is engedelmeskedett Mózes, és kihozták, kijött a nép Egyiptomból, és éppen a kettő kőtábla között voltak. Fölment a Sinai hegyen, lehozta a kőtáblát, mire lejött, aranyborjút öntöttek, és ott már is elfordultak Istentől. Mózes összetörte a kőtáblát, de továbbra is mondta Mózesnek, hogy igenis, hozd ki ezt a népet, és vezesd ezt a népet. Hát mondta Mózes, hogy mindehhez van kedvem, csak ehhez nem. Elegem van ebből az egészből, már van tapasztalatom, miért pont rám bíztad, nem tudom, miket gondolhatott Mózes, de le van írva. És Mózes azt mondta, ez a második könyvének a 33. fejezet 15-16-os részében van. És mondani ki Mózes, ha a te orcád nem jár velünk, ne vigy ki minket innen. Tehát azt mondta, ha te orcád, ha te szellemed, ha te nem jársz előttünk, akkor hiába megyünk innen, az égvilágon semmit nem érünk. De tudjuk, hogy vezette őket Isten az a füstoszlopba, vagy füstoszlopba, ő a Szent Szellem volt. Tűzoszlopba éjszaka, ő is a Szent Szellem volt. Ők együtt jártak. Az a szellemi kőszikla, amelyből ittak, az a szellemi kőszikla, az nem más volt, mint maga Krisztus. Mert miről ismerjük meg, hogy én és te, a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról é, ha velünk jársz. Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, amelyel földnek színén van. Mi is így vagyunk megkülönböztetve a világtól. Hogy mi nem a világnak a szellemét vettük, hanem az Istentől való szellemet. És Isten szelleme él bennünk. És az a kenet tesz alkalmassá bennünket arra, hogy bármit elvégezzünk Isten országába. Láttuk erre a példákat. Ugye Saul elrontotta a dolgokat, Saul eltévesztette a dolgokat, és Isten szelleme ugye eltávozott az ő életéről, az ő szolgálatáról. Utána jött a különféle gyötrelmek érték őt, Dávid, aki vigasztalta, Dávid, akit fölkente Isten királyá, bár még kicsi volt, és Dávidról most nem fogunk, valószínűleg ezt áttesszük a jövő vasárnapra. A 89-es Zsoltár az végig Dávidról szól, hogy hogyan hívta előtt Isten, hogyan emelte ki a köznépből, és ő egy egyszerű kis pásztorfiú volt. Még talán nem is lakott az apja lakásában, lehet, hogy kint élt a pusztába, mert mikor Sámuel proféta ment és kereste, hogy kit kenjen királyá, akkor az apja az még... hát van még fél. Ja, persze, van még kint egy a pusztába. Tehát annyira nem foglalkoztak vele. Tehát ő tényleg a köznépből emelte föl. És megtaláltam az én szolgámat, Dávidot. És szent olajammal kentem fel őt. Tehát ő kente fel. A kenet tette őt alkalmassá arra, hogy király legyen. És tudod, te is Péter leveléből, Jelenések könyvéből, hogy királyá és pappá tétettél. És kitett téged királyá és pappá, ugyanaz a kenet, aki Dávid királyt, ugyanaz a kenet, aki Jézust felkente, ugyanaz a Szent Szellem, aki most is benned, veled és rajtad van, és rajtunk keresztül munkálkodik Isten országába, és győzelemről győzelemre araszolunk előre. Itt most mondunk egy áment.